amivel jelezni óhajtotta, hogy egy urasági inas nem jegyzi meg magának akármiféle rendőrtisztek nevét. A másik úr valószínűleg a dolgozószobában van, pompás mondta Poirot. Nyomban felkeresse, megveregette Lenscombe vállát és hozzátette. Utunk végére érkeztünk, Lenscombe. A vén inas megrökönyödve nézett rá. Nem érkezés, hanem távozás járt már az ő eszében. Így szólt. Ezek szerint nem tetszik elutazni a 930-assal, szőr? Még ne veszíts el a reményt, mon ami, mondta Poirot. Majd elindult, de hirtelen megfordult, és így szólt. Vissza tudna emlékezni, hogy mik voltak Clanskenetné első szavai, amikor Richard úr temetésének a napján ide érkezett? Igenis, szőr. Lenscombe arca felderült. Korá kisasszony, akarom mondani, Lenscombe, nagyságos asszony. Bocsásson meg, szőr, de mindig úgy gondolok rá, mint korá kisasszonyra. Természetes. Szóval, ezt mondta. Hello, Lenscombe, emlékszik arra a sok cukorhabos süteményre, amit magától kaptunk, régen volt, mindig lehozta nekünk a sátrakba. Minden gyereknek volt egy kis sátra a park déli részén. Nyáron, amikor a vendégek voltak lent, cukorhabos sütemény volt a konyha kedvence, abból leszoktam vinni a kisasszonykáknak és a fiatal uraknak. Kora kisasszony mindig nagyon szerette a gyomrát. Poirot bólintott. Igen, ez tehát teljesen úgy van, amiként képzeltem. Igen, ez tipikus. Besietett a dolgozószobába, ahol megtalálta Mortont, szó nélkül kezébe nyomta a táviratot, Mortonnak arcizma sem rándult. Egy betűt se értek, jelentette ki. Eljött az ideje, hogy elmondjak mindent, szólt Poirot. Morton felügyelő vigyorgásra húzta a száját. Úgy kezdődik, mint a szűz vallomása a múlt századbeli drámában. De valóban itt az ideje, hogy kirukkoljon valamivel. Kezd elegem lenni ebből a színházból. Banks barátunk ragaszkodik hozzá, hogy ő mérgezte meg Abernethy urat, és roppant büszke, amiért nem tudtunk rájönni, hogy miként tette maga. Érti ezt, Poirot? Miért jelentkezik minden gyilkossági ügyben valaki, és miért vett súlyt arra, hogy azt higgyék, hogy ő a tettes, mire jó ez neki. Soha se tudtam a nyitjára jönni. Ebben az esetben azt hiszem, a fiatalember szeretne megszabadulni a felelősségtől önmagával szemben. Menekülés az elmegyógyintézetbe, talán inkább a fegyházba. Őt az is kielégítené. Higgyünk neki, Poirot, vagy inkább. A Gilchrist kisasszony meséjéhez tartsuk magunkat, amit magának is leadott, hogy mit mondott Richard Abernethy az unokahúgáról. Ha Gregory Banks a tettes, akkor Susan asszony is benne van a dologban, de nem tudom elképzelni ezt a nőt, amint sorra gyilkolja az embereket, igaz, hogy a férje érdekében mindenre képesnek tartom. Mindent elmondok. Igen, igen, mondjon el mindent, de legyen szíves, siessen. Poirot ezen alkalommal a nagy szalomban gyűjtötte egybe a hallgatóit. Mint a körbenülők inkább kedélyesen, semmint komolyan fognák fel a helyzetet. Az ügynek azt a részét, amely aggodalmat kelthetett, a két rendőrtiszt Morton és Parwell képviselte. A nyomozó, szimatoló, kihallgatásokat eszközlő rendőrség oldalán Hercule Poirot a magánnyomozó kisé komolytalanul hatott. Timothy közel járt ahhoz, hogy az általános hangulatnak adjon hangot, amikor jól érthető félhangon így szólt a feleségének. Mondok is, mit ugrálsz? Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwistle-nek elment az esze. Nyilvánvaló, hogy Hercule Poirotnak nehéz lesz a helyzet magaslatán maradnia. És már kezd is. Másodszor jelentem be, hölgyeim és uraim, hogy távozom. Reggel azt mondtam, hogy a 12 órással utazom, most bejelentem, hogy a 9.30-assal, vagyis vacsora után azonnal távozom, mert én már nincs számomra semmi tennivaló. Nincs és nem is volt, folytatta Timothy dörmögve. Ismétlem, szemtelenség! Eredetileg azért jöttem, hogy megfejtsek egy rejtét. Megfejtettem. Vegyük most sorra mindazt, amit a kitűnően tisztelt úr tudomásomra hozott. Először Richard Abernethy úr hirtelen meghalt, másodszor húga, Cora Langstrand a temetés után a következőket mondta, hiszen meggyilkolták, nem. Harmadszor Mrs. Landkeretet megöldik. Kérdés, összefügg ez a három dolog egymással? Mi történik tovább? Miss Gilchrist, Landkeretné házvezetőnője rosszul lesz, miután egy szelet arzémnel mérgezett tortát eszik. Ez tehát a negyedik fejezet a mi kis rémregényünkben. Páros szünetet tartott, majd így folytatta. Délelőtt már közöltem önökkel, hogy nyomozásom során egyetlen olyan mozzanatra se bukkantam, mely megerősítené, hogy a Bernetti urat megmérgezték. Igaz, azt sem lehet bizonyítani, hogy nem mérgezték meg, egyelőre tehát homályban tapogatózunk, de hamarosan ki fog világosodni. Nem vitás továbbá, hogy Coral Lanskenetet másnap meggyilkolták, miután a szenzációs kijelentése elhangzott. Fejsze és gyilkosság áldozata lett. Most pedig vegyük szemügyre a negyedik fejezetet, a postás szilárdan vallja, ha nem ismerne esküdni erre, hogy semmiféle olyan csomagot nem kézbesített aznap, amely tortát tartalmazott. Ha a postásnak igaza van, akkor más hagyta a csomagot a házban. Ez a más lehet ugyan ismeretlen személy is, de mégiscsak azokra a személyekre kell elsősorban gondolnunk, akik akkor a házban tartózkodtak és abban a helyzetben voltak, hogy letehetik a csomagot az ajtó mögé. Ezek a következők: maga Gilchrist kisasszony, természetesen Susan Banks, aki a hatósági vizsgálatra jött. Entwistle úr, sajnálom, de őt is fel kell említenem, hiszen amint emlékeznek, ő is jelen volt, amikor Lanskenetné megtette szenzációs bejelentését, végül még két személy, egy idősebb úr, aki Mr. Guthrie-ként mutatkozott be, és állítólag műkritikus, valamint egy vagy több apáca, aki korán reggel jótékony gyűjtés céljából kereste fel a házat. A hallgatóság arcán komoly figyelem tükröződött. Elhatároztam, haladt tovább Poirot fejtegetésében, hogy abból indulok ki, a postás jól emlékszik, de ebben az esetben nagyon alaposan szemügyre kell venni a gyanús személyek kis csoportját. Gilchrist kisasszonyra, Abernethy úr halála semmi előnnyel nem járt, a Lanskenetné pedig minimálissal, sőt, elveszítén gazdáját állás nélkül maradt olyan helyzetben, melyben nem játszik könnyűnek, hogy hasonló elfoglaltságot találjon. Azt is tekintetbe kell venni, hogy Gilchrist kisasszonyt arzén mérgezéssel kórházba szállították, Susan Banks hasznot húzott Richard Abernethy halálából és kisebb mértékben a Cora Lanskenetéből is, bár első pillantása Cora halála inkább biztonságot jelent Abernethy úr gyilkosa számára, semmint anyagi előnyt. A tettes ugyanis teljes joggal felteheti, hogy Gilchrist kisasszony kihallgatott egy beszélgetést Cora Lanskenet és bátyja között, amely beszélgetésben említés történt róla is. A tettes tehát úgy vélhette, hogy Gilchrist kisasszonytól mindenáron meg kell szabadulni. Ne feledjük továbbá, hogy Susan kisasszony meg sem kóstolta a tortát, és éjszaka, amikor Gilchrist kisasszony rosszul lett, azt mondta, hogy ráérnek reggel hívni a doktort. Mozgás futott végig a hallgatóság során. Menjünk tovább. Entwistle úr nem húz hasznot egyik halálesetből sem, de ő tartja kezében Abernethy úr üzleti ügyeit. Ő a végrendelet végrehajtója, valljuk be, tehát elképzelhető, hogy Abernethy úr minél korábbi halála jól jön neki. Azt azonban el kell ismerni, Entwistle úr benne van az ügyben, akkor érthetetlen, miért fordult hozzám, de erre mindjárt válaszolok is. Nem az első eset lenne, amikor a gyilkos túlságosan biztonságban érzi magát, és túlő a célon. Poirot megsodorta a bajuszát, majd folytatta. Eljutottunk a mondhatnám outsiderekhez, Guthrie úrhoz és az apácához. Ha Guthrie úr valóban Guthrie úr a műkritikus, akkor nem gyanúsítható, ugyanígy az apáca sem, majd csak ugyan apáca. Kérdés tehát az, hogy ez a két személy valóban az-e, akinek mondta magát, és itt meg kell mondanom, hogy ebben az ügyben állandóan felcsendül, ha szabad így mondanom, egy apáca motivum, Apáca csenged be Timothy úréknál, és Gilchrist kisasszony úgy véli, hogy ugyanaz az apáca, akit Lichet Szent Meriben látott, de a Bennetti úr halálát megelőzően is járt, vagy jártak itt apácák. Zuhannak az apáca részvények, mormogta George Crossfield. Poirot folytatta. Íme négy mozaik kövecske, a Bernetti úr halálakor, a Lenskenet meggyilkolása, a mérgezett esküvői torta és az apáca motivum. Hadd mutassak rá még néhány vonásra, mely felkeltette érdeklődésemet. Egy műbíráló látogatása, olajfesték szag, Polflexen kikötője képes levelező lapon, végül viaszvirág csokor azon a Malachit asztalkán, melyen most kínai váza áll. Ezek azok a dolgok, amelyek felfedték előttem az igazságot, és most önök elé tárom. Az igazság első részét már reggel elmondtam. Richard Abernethy hirtelen halt meg, de senki sem gondolt volna gyilkosságra, ha húga kora nem teszi azt az emlékezetes kijelentést a temetés napján. Az egész Abernethy ügy alapja ez a kijelentés. Ennek következtében önök mindjárt azt hitték, hogy gyilkosság történt, de nem is annyira a szavak tartalma miatt, hanem mert ismerték Cora jellemét. Cora Lenskenet ugyanis híres volt arról, hogy a legkínosabb pillanatokban kimondja az igazságot. Az Abernethy ügy tehát nem csak Cora szavain, hanem Cora egyéniségén nyugodott. Most pedig ahhoz a kérdéshez jutok, amelyet hamarosan fel kell tennem magamnak. Mennyire ismerték önök Cora Lenskenetet? Rövid szünet következett, amelybe belehasított Susan hangja. Hogy érti ezt? Poirot folytatta. Egyáltalában nem jól ismerik. A fiatal nemzedék sohasem látta, vagy ha igen, egészen kisgyermekkorában. Csupán három olyan személy volt jelen azon a napon, aki valóban ismerte Corát. Lanscombe, az inas, aki öreg és nagyon rosszul lát. Mrs. Timothy, aki csupán egyszer-kétszer találkozott vele saját esküvője idején, és Mrs. Leo, aki meglehetősen jól ismerte, de 20 éve nem látta. Azt mondtam tehát magamnak, tegyük fel, hogy nem Cora Lenskenet volt, de ki járt itt akkor a temetésen. Azt akarja mondani, hogy Cora néni nem Cora néni volt? Kérdezte Susan hitetlenül. Hogy nem Cora nénit ölték meg, hanem mást? Nem, nem. Cora Lenskenetet tették el lábalól, ez biztos. De nem Cora Lenskenet járt itt a bátyja temetésén. Annak a nőnek, aki itt járt, egyetlen célja volt kihasználni Richard Abernethy hirtelen halálát, és azt a hitet kelteni hozzátartozóiban, hogy Abernethy urat megölték. El is érte a célját. Abszurdum! Hangzott fel Mott hangja. Miért, mi ennek az értelme? Az értelme elterelni a figyelmet a másik gyilkosságról. Cora Lenskenet meggyilkolásáról, ha ugyanis Cora azt állítja, hogy Richardot megölték, és másnap őt is megölik, akkor legalábbis gyanú támad, hogy a két halál okozati összefüggésben áll egymással, de ha Corát megölik, és betörnek a házába, kirabolják, és a rendőrség mégis kételkedik abban, hogy közönséges rablógyilkosság történt, akkor hol fogják keresni a tettest? A ház közelében, vagy magában a házban? A gyanú elsősorban arra a nőre fog esni, aki együtt lakott az áldozattal. Gilchrist kisasszony tiltakozott, de olyan hangon, mintha nem tudná komolyan lenni a hallottakat. De, Monsieur Pontarlier, mit is mondjak, Csak nem azt a látszatot kelti, hogy valaki, hogy én megöltem Korát egy ametisz melltűért és néhány értéktelen vázlatért. Nem, felelte Poirot. Nem ezért, többért. Van egy vázlat a házban, amely Polflexan kikötőjét ábrázolja. Mrs. Banks éles szeme észrevette, hogy levelezőlapról készült, mert a régi lapon még látszik a kőpart, mely azóta felrobbant. Lanskenetné azonban mindig élet után festett. Emlékszem, hogy Entwistle úr említette, hogy olajfesték szagot érzett a házban, amikor először járt ott. Maga tud festeni, Gilchrist kisasszony, ugye? Apja festőművész volt, tehát ért a képekhez. Tegyük fel, hogy azok között, a képek között, amelyeket Kora olcsón összevásárolt árveréseken, volt egy értékes példány is. Tegyük fel, hogy Kora nem jött rá erre, de maga igen. Maga azt is tudta, hogy Kora egy régi műkritikus barátjának látogatását várja. Ekkor hirtelen meghal Kora bátyja, és magának Gilchrist kisasszony megszületik a nagy ötlet az agyában. Egy-két tabletta altató Kora asszony reggeli teájába elegendő ahhoz, hogy Lanskenetnét egész napra álomba merítse, miközben maga játssza el az ő szerepét Enderbyben. Kora ennyit mesélt Enderbyről, jól ismerte az ottani körülményeket. Gilchrist kisasszony, minden idősebb ember szívesen idézi fel gyerekkorát, ha egyedül marad az életben. Ha a Vénlanszkomban kételyek támadtak volna, maga már el is oszlatta, amikor legelső megjegyzésében szóba hozta a cukorhabos süteményeket és sátrakat a parkban. Igen, maga kitűnően felhasználta mindazt, amit Enderbyről tudott. Hol egy megjegyzést ejtett el, hol egy régi emlékre hivatkozott, és ezzel megnyerte a csatát. Senki sem gyanította, hogy nem Kora van jelen. Maga felvette Kora ruháját, kissé kitömte magát, és mint hogy Kora műfrufrut hordott, azt is könnyű volt utánozni. Senki sem látta Korát 20 év óta, és 20 év alatt az emberek annyira megváltoznak, hogy gyakran lehet ezt a kijelentést hallani, meg sem ismertem volna. De bizonyos egyéni szokásocskák egész életre megmaradnak. És Kora tele volt ilyen egyéni szokásocskákkal, affektációkkal, pózokkal, amelyeket maga tükör előtt gondosan begyakorolt, Miss Gilchrist. De furcsa módon itt követte el az első hibát, Gilchrist kisasszony, folytatta Poirot. Megfeledkezett arról, hogy az ember tükörképe fordított kép. Miközben a tükör előtt gyakorolgatta Kora jellegzetes madárszerű felmozdulatát, nem gondolt arra, hogy ez a mozdulat éppen a fordítottja annak, ahogyan Kora a valóságban csinálta például. Helyesen észlelte, hogy Kora jobbra szokta hajtani a fejét, de elfelejtette, hogy maga a valóságban balra hajtja a fejét, amikor Kora fejmozdulatának hatását akarja elérni a tükörben. Ez ébresztett kétségeket és zavart Helen Abernethyben, amikor az álkora kimondta a ma tudatosan zavart keltő mondatát. Helen asszony megérezte, hogy valami nincsen rendben, de tovább nem jutott. Bennem is csak tegnap este vált tudatossá, mégpedig Rosamund asszony egyik váratlan megjegyzése következtében, hogy ilyenkor mi szokott bekövetkezni. Kivétel nélkül mindenki ránéz arra, aki beszél, ha tehát Mrs. Leóban az az érzés támadt, hogy valami nincsen rendben, akkor csak is Kora Lanskenetten nem lehetett valami rendben. Egyik este történetesen a tükörképről folyt a beszélgetés, és arról, hogy milyennek látjuk önmagunkat. Helen asszonya a beszélgetés hatása alatt a szobájában azzal szórakozott, hogy saját arcát vizsgálgatta az öltöző tükrében. Arca meglehetősen szimmetrikus. Valószínűleg korára gondolt, közben visszaemlékezett kora mozdulatára, ahogyan jobbra szokta tartani a fejét, utánozta ezt a mozdulatot, belenézett a tükörbe, de a tükörkép természetesen nem úgy tartotta a fejét, amiként kora szokta. A tükörkép nem volt rendben, és ekkor hirtelen rádöbbent, hogy mi nem volt rendben a temetés napján. Rádöbbent, hogy vagy kora vette fel azt a szokást az évek folyamán, hogy balra biccentse a fejét a jobbra helyett, ami felettébb valószínűtlen, vagy kora nem volt kora. Úgy érezte azonban, hogy egyik megfejtésének sincs értelme, mégis elhatározta, hogy azonnal közli a felfedezését Entwistle úrral. Lesietett a telefonhoz. De valaki, aki korán szokott kelni, már fenn volt, meglátta, utána ment, és attól való féltében, hogy Helen asszony leleplezéseket akar közölni, leütötte a súlyos ajtófékkel. Paró újból szünetet tartott, majd hozzátette. Megölvadom az alkalmat, Gilchrist kisasszony, hogy közöljem kegyeddel. Mrs. Abernethy agyrázkodása nem súlyos. Hamarosan saját szájából hallhatjuk majd a történteket. Sose tettem semmi ilyet, kiáltott fel Gilchrist kisasszony. Aljas hazugság az egész! Igen. Maga volt az a temetés napján, szólalt meg hirtelen Michael Shane, aki már hosszabb idő óta fürkészte kíváncsian Miss Gilchrist arcát. Régen észre kellett volna vennem. Megvolt bennem az a bizonytalan érzés, hogy már láttam magát valahol. De hát az ember nem nézi meg alaposan a házvezető nőt, ugye? Hiszen amolyan félcseléd, mondta Gilchrist kisasszony, és a hangja remegett. Tisztában vagyok én a helyzetemmel, nyugodt lehet, Mr. Shane. De folytassa, Poirot úr, folytassa ezt a képtelenséget. Természetesen a gyilkosság gyanújának felébresztése a temetésen csupán az első lépés volt, mondta Poirot. Gilchrist kisasszony más ötleteket is tartogatott a tarsolyában, amikkel tervét alátámasztatta. Például el volt számva arra, hogy bármely percben bevallja, kihallgatta a beszélgetést Richard Abernethy és Cora között. Richard úr nyilván nem mondott egyebet, mint hogy tudja, élete nem lesz hosszú, ami megmagyarázza azt a homályos célzást is, amellyel levelében élt. Egy másik ilyen ötlet az apáca. Az apáca, helyesebben apácák, akik a nyilvános vizsgálat napján becsengettek a Lanskenet házba, egy apácát találtattak ki Miss Gilchristtel, aki üldözi őt. Az apáca ürügyével igyekezett kihallgatni azt a telefonbeszélgetést is, amelyet Mrs. Timothy folytatott sógornőjével Enderbyben. De arra is ürügyül szolgált az apáca üldözése, hogy idehozassa magát, mert kíváncsi volt, hogyan ítélik meg a családtagok a vélt és valóságos gyilkosságokat. Ami pedig az arzénes lakodalmi tortát illeti, az önmérgezés volt, amely persze sose halálos. Nagyon régi trükk, és ebben az esetben fel is keltette Morton felügyelő gyanúját a trükk alkalmazójával szemben. És a festmény, kérdezte Rosamond, miféle festményről beszélt az imént. Poirot táviratot húzott elő a zsebéből, és lassan kibontotta. Ma reggel felhívtam Entwistle urat, aki komoly és felelős ember. Megkértem, menjen Stansfield Grange-be, és Timothy Abeneti úrral való hivatkozással Páro itt szigorú pillantást vetett Timothyra, nézzen körül Miss Gilchrist szobájában a képek között. Válassza ki a Polflexan kikötőjét ábrázoló festményt, és azzal az ürüggyel, hogy meglepetésül be akarja kereteztetni Gilchrist kisasszony számára, vigye magával Londonba, és mutassa meg Guthrie úrnak, akit sürgőnyileg előre értesítettem. A Polflexani kikötő hevenyészett tolajvázlatát, mely elfette az eredeti festményt, természetesen kivettük a keretből. Most felmutatta a táviratot és felolvasta a szövegét. Valódi Vermeer. Guthrie. Ekkor Gilchrist kisasszony szóáradatban tört ki.
Tudtam, hogy Vermeer, tudtam. Lánckeretnél nem tudta, össze-vissza beszélt Rembrandtokról és olasz primitívekről, de képtelen volt felismerni egy Vermeert, pedig valósággal az orra alá dugták, a nagy szakértő, fabatkát sem értett a művészethez, buta volt, mint az éjszaka, állandóan arról a kastélyról áradozott, Enderbyről, és hogy mit csináltak itt gyerekkorukban, Richardról, Timothyról, Lauráról, az egész pereputyról. Pénzben úszott mindenki, mindennel elhalmozták őket, ami egy gyereknek kell. Maguknak fogalmuk sincs arról, hogy milyen sivár, unalmas, ha valaki folyvást ugyanazt ismételgeti óráról órára, napról napra. Az én szerepem csak ebből állt. Igazán, Mrs. Lansquenet? Vagy ne mondja, Mrs. Lansquenet? Úgy kellett tennem, mintha érdekelne a fecsegése, pedig untam. És közben tudtam, hogy örökké így lesz, örökké ebben a sivár unalomban kínlódhatom. Aztán jött a Vermeer. Olvastam az újságban, hogy néhány nappal ezelőtt egy másik Vermeer kép több mint 2000 fontért kelt el. Tehát 2000 fontért gyilkolta meg Mészárolt a lekoranénit, kérdezte Susan, mint aki nem hisz a fülének. 2000 fontból, mondta Poirot, bérelni lehet, és berendezni egy teázót. Gilchrist kisasszony a detektív felé fordult. Maga leleplezett, ugyan, de legalább megért engem. Ez volt az utolsó lehetőség a számomra, a föld alól is elő kellett teremtenem egy kis tőkét. Gilchrist kisasszony remegő hangja most úgy szállt a hallgatók felé, mint egy megszállotté. Elhatároztam, hogy így fogom elnevezni a pálmafához. Kis tevék lettek volna, az étlaptartó figurák, néha még ma is hozzá lehet jutni csinos porcelán készletekhez. Át nem vett exportáruhoz, ami nem olyan szörnyű, mint az a kommerszáru, amelyet rásóznak a vásárlókra. Jó helyen béreltem volna a teázót, ahol úri közönségre lehetett volna számítani. Tudom, hogy jól ment volna, a Gilchrist kisasszony egy pillanatra elhallgatott, majd révetegen hozzátette. Tölgyfasztalok, kis fonott székek, fehér párnákkal, piros, csíkos, fehér párnákkal. Ama teázó, melyből sohasem lesz valóság néhány percre, nagyobb realitással tükröződött a hallgatóság képzeletében, mint a kastély szalonja a maga múlt századbeli szolidságával. Marton felügyelő törte meg a varást néhány olyan szóval, amilyet a rendőrtisztek ilyen alkalmakkor el szoktak mondani. Gilchrist kisasszony engedelmes nyugalommal fordult Morton felé. Úgy természetesen, már is megyek. Nem okozok semmiféle nehézséget önnek, ha nem teremthetem meg a pálmafához, úgyis minden mindegy. Miss Gilchrist a rendőrfelügyelő kíséretében elhagyta a szobát. Íme egy úrinő, aki gyilkolt. Nem hittem volna, iszonyatos, mondta Susan hangja, és még remegett. De a viaszos vászon virágokat még mindig nem értem, mondta Rosamond. Szemrehányóan szegezte Poirotra a nagy kék szemét. Helen lakásában voltak Londonban. Maga Helen a kereveten pihent, Rosamund és Poirot pedig teázott. Mi közük a viaszos virágoknak az egészhez, kérdezte Rosamunde, és a malakit asztalkának. A malakit asztalkának semmi, a viaszos virág csokor azonban. Gilchrist kisasszony második tévedése volt. Egy alkalommal azt mondta, hogy a viaszvirágok kitűnően hatnak a malakit asztalkán. Márpedig Gilchrist kisasszony nem tudhatta ezt. A virágok ugyanis vázájukkal együtt eltörtek, mielőtt Gilchrist kisasszony Timotiék társaságába Enderbybe érkezett volna. Tehát csak akkor láthatta a virágokat, amikor mint Cora Lanskanet volt Enderbyben. Ez nagy ostobaság volt a gyilkostól, mondta Rosamund. Poirot óvatosságra intette az ujjával. Lássa, madám, ezért szeretek én beszélgetni az emberekkel. Beszélgetni veszélyes. Mélységes meggyőződésem, hogy ha rá lehet venni valakit, hogy kellő ideig beszélgessen valamiről, akármiről, előbb-utóbb belárulja magát. Ez történt Gilchrist kisasszonnyal is. Levonom a tanúságot, mondta Rosamund. A jövőben nagyobb óvatossággal fogok beszélgetni. Majd boldog derű öntötte el az arcvonásait. Tudja, monsieur Poirot, hogy kisbabát várok? Úgy. Szóval ezért volt orvosnál, és ezért sétált a Regent's Parkban. Igen. Úgy meglepett és úgy felizgatott, amit az orvos mondott, hogy mindenáron egyedül akartam maradni, hogy gondolkodhassam. Úgy emlékszem, azt mondta madám, hogy ez ritkán fordul elő kegyeddel. Most az élet egyszerűbb, ha nem gondolkodunk sokat, most azonban döntenem kellett a jövőről. És elhatároztam, hogy ott hagyom a színpadot, és anya leszek. Ez a szerep nagyszerűen illik magához, asszonyom. Már látom a bájos képeket az előkelő képes újságokban. Rosamund boldogan mosolygott. Igen. Gyönyörű lesz. Tudja, hogy Michael alig fér a bőrébe? Pedig kissé aggódtam, hogy miként fogadja a hírt. Szünetet tartott, majd hozzátette. Susan megtarthatja a malakit asztalkát. Ha nekem kisbabám lesz, akkor nem fejezte be a mondatot. Susan kozmetikai szalonjában van fantázia, mondta Helen. Azt hiszem, Susan sikerre született. Igen. Susannak sikerül, mondta Poirot. Madame Susan a nagybátyjára ütött. Richardre, ugyebár, szólt Rosamund. Nem pedig Timothyra. Nem, nem Timothyra, felelte Poirot. Mindhárman nevettek. Hová lett Greg? Mondta Rosamund. Susan azt mondta, hogy nyugvókúrát tart. Kérdően nézett Poirotra, aki azonban nem válaszolt. Nem értem, Greg miért erősködött, hogy ő gyilkolta meg Richard bácsit, folytatta Rosamund. Nem ezt nevezik exhibicionizmusnak? Poirot ismét válasz nélkül hagyta a kérdést, és visszatért az előző témára. Nagyon kedves levelet kaptam Timothy úrtól. Roppantul meg van elégedve azzal a szolgálattal, amelyet a családnak tettem. Szerintem Timothy bácsi szörnyeteg, mondta Rosamund. Jövő héten meglátogatom őket, szólt Helen. Úgy látszik, sikerül rendbehoznunk a parkot, de minden segítség jól jön a számunkra. Nehéz munkaerőt kapni. Gilchrist kisasszony alig, hanem hiányzik majd nekik, mondta Rosamund. Végül még Timothy bácsit is megölte volna, vicces. Már hallottam egyszer gyönyörű szájából, hogy a gyilkosság vicces, madám. Ó, a viccest, ezt nem kell komolyan venni, bevallom. Végig azt hittem, hogy George a tettes. De talán, tette hozzá Rosamund vidáman, ami késik, nem múlik. És ez lesz aztán igazán vicces, ugye? Mondta Poirot gúnyosan. Bizony, jelentette ki Rosamund. Majd egy újabb csokoládé és minyont vett a tárcáról, és óriási lelki nyugalommal elfogyasztotta. Paró Helenhez fordult. És kegyed, madám, indul Ciprusba? Igen, de csak egy hét múlva. Akkor hát engedje meg, hogy kellemes utazást kívánjak. Férfi Helen keze fölé hajolt, Helen kikísérte az előszobába, Rosamond egyedül maradt, és önfeled derűvel tömögette magába minyonokat. Helen hirtelen így szólt. Szeretném, ha ön tudná, Monsieur Poirot, hogy Richard hagyatéka számomra többet jelent, mint bárki más számára. Tehát nagyon-nagyon sokat, ugye, madám? Igen. Tudnia kell, hogy Ciprusban egy gyermek, a gyerekem vár rám. Férjem és én nagyon szerettük egymást, de nagy bánatunk volt, hogy nincs gyerekünk. Leo halála végtelenül kietlenné tette az életemet. Háború alatt Londonban dolgoztam, mint önkéntes ápolónő, a háború vége felé találkoztam egy férfival. Fiatalabb volt, mint én és nős, de a házassága nem volt nagyon boldog. A sors rövid időre egymáshoz sodort kettőnket. Ennyi volt az egész. Ő hazament Kanadába a feleségéhez és a gyermekeihez. Soha se tudtam meg, hogy még egy gyereke van tőlem. Gondolom, nem is örült volna, de én örültem. Olyan volt, mint egy égi csoda, hiszen már nem voltam fiatal. Azt hittem, már mögöttem áll az élet. Most Richard pénzén szépen fel tudom nevelni a gyereket, akiről mindenki azt hiszi, hogy az unokaöcsém. Nem lesz hiánya semmiben. Helen szünetet tartott, majd így folytatta. Richardnak sem árultam el a titkomat. Richard kedvelt engem, miként én is őt, de soha se értette volna meg a történteket. Ön olyan sokat tud rólunk, Monsieur Poirot, hogy ezt is tudomására akartam hozni. Hadd legyen birtokában az én titkomnak is. Poirot újból az asszony keze fölé hajolt, majd hazament. Kimásult a kandalló előtti egyik karosszékben, mint Entwistle. Hello, Poirot, mondta az ügyvéd. Most jövök a törvényszékről, természetesen kimondták a bűnösséget. De azt már nem tudom, hogy fegyház vagy elmegyógyintézet lesz a vége. Az a nőszemély teljesen kész, amióta leültették, mint a fellegek közt járna. Időnként valósággal boldogság sugárzik az arcáról. Legapróbb részletekbe menő terveket dolgoz ki, teázók és eszpresszók országos láncolatáról, melyet ő fog igazgatni. Minden nap úgy nyílik meg a városban vagy a új a kerületben. Az ember nem tudja biztosan, hogy nem volt-e mindig bolond. Megjegyzem, hogy nekem az a véleményem nem volt az. Szólt Poirot. Persze, hogy nem. Semmivel sem volt bolondabb, mint maga vagy én, amikor kieszelte a gyilkosságot. A legnagyobb hidegvérrel hajtotta végre. Néha zűrös benyomást kelt, de agya számítóan működött.